Az igét Ezékiel könyvéből olvasom, a 47. rész első versétől a 12. versig. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól, kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapunát, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. A víz ott folydogált a kapu déli oldalánál. Azután ő kelet felé ment, mérőzsinórral a kezében, lemért 1000 könyököt, és átvezetett a vízen. A víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen. A víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett. A víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne. A patakon nem lehetett átgázolni. Akkor ezt mondta nekem: láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is, túl is igen sok fa van. És ezt mondta nékem: ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne mindenféle élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és ingeditől énegleimig hálók szárítóhelye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el. Havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy te vagy az életnek forrása. Köszönjük neked a te igédet, amelyben elénk festesz egy olyan képet, amely az életről szól, a gyógyulásról szól. Arról, hogy a te szentségednek helyéről, a te templomodból kiárad az életnek forrása, és eljut a halálig, a halott helyekig, az élettelen helyekig, és ott életet támaszt. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy ez a kép, ez téged mutat be nekünk. És így jövünk most eléd, és így dicsőítünk, így magasztalunk téged, így borulunk le előtted, hogy te vagy az életnek forrása. Te vagy az, aki ennek a világnak nem rosszat, hanem jót akarsz, aki gyógyulást szerzel. Így dicsőítünk téged, aki elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy ő benne találkozzunk az élet forrásával. Így magasztalunk téged, aki engedted, hogy a te fiad meghaljon a kereszten értünk, és feltámadjon és győzelmet vegyen a halál, a gonoszság, a bűn és a kárhozat felett. Mennyei Atyánk, te hozzád jövünk most, és te hozzád kiáltunk, mert szükségünk van rád. És kérünk, hogy élő vizedet, szent lelkedet bocsássad ki ma is közénk. Add, hogy ennek a hatalmas folyamnak a valósága átjárjon, átáradjon közöttünk. Hogy a te életadó lelked munkáljon közöttünk gyógyulást, megújulást, testi-lelki értelemben való megerősödést. Kérünk téged, hogy így légy velünk. És mi szeretnénk megnyitni a mi szívünket előtted. Szeretnénk te eléd hozni mindazt, ami bennünk zajlik. Minden nehézséget, minden terhet, minden gondot letenni te eléd. és egyszerűen csak engedni, hogy Te munkálkodj bennünk, Te cselekedj rajtunk. Így kérünk hát, jöjj Szentlélek Isten, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Istenek igéjét János evangéliumából olvasom. János evangéliumának a 16. fejezetéből, a 4. verstől a 11. versig. Jézus a búcsú beszédeiben szól tovább a tanítványoknak, azon az éjszakán beszél, amelyen az utolsó vacsora után vannak együtt, és amelyen aztán hamarosan elfogják. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hová mégy. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Jézus tanítványai, amikor ezeket a szavakat hallják, nem csak amiket most olvastam, hanem mindazt, ami a búcsú beszédekben eddig elhangzott, igen, megszomorodnak. Úgy is mondhatjuk, hogy szorongás tölti be a szívüket. Jézus búcsú beszédeiben sok vigasztalás, sok bátorítás van, de ennek ellenére mégis érthető, ami velük történik. Éppen az imént az előző sorokban arról beszélt nekik, hogy mivel őt gyűlölték, a követőit is gyűlölni fogják. Jézus tehát elmegy tőlük, mondja nekik, a környezet pedig ellenséges lesz velük szemben. Mesterük mindent elmond nekik, mindent megoszt nekik, a barátaival van, és közben azt is érzi, hogy mi játszódik le a szívükben. Mivel ezeket mondom nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Jézus ismeri őket, együtt érez velük. És újra próbálja velük megértetni, hogy az a félelmetes megrázkódtatás, amely előttük áll, amely meg kell, hogy történjék, az jóra vezet majd. Nem kerülhető ki a megrázkódtatás, hogy őt elfogják és keresztre feszítik, de ebből majd jó fakad. Így mondja, jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Figyeljünk erre, jobb nektek, ha én elmegyek, mert elküldöm a pártfogót, aki a Szentlélek. Azt gondolom, hogy azon az estén a tanítványok ebből nem sokat értenek, nem sokat éreznek. Hallják, hogy Jézus elmegy, valamit éreznek abból, ami következni fog, tudják, hogy fenyegetettségnek vannak kitéve, és hallják Jézus szavait. Amikor valamilyen nehéz helyzetben, bajban, gondban hallunk valamilyen bátorítást, hogy de jobb lesz így. Jobb lesz, hogy én elmegyek, mert elküldöm a pártfogót. És ez ebben a helyzetben lehet, hogy eljut az agyukig, de biztos vagyok benne, hogy nem jut el a szívükig. És nem mondják azt, hogy ja, tényleg jobb. Tényleg jobb lesz. Hát akkor készen vagyunk arra, ami előttünk áll. Jézus elmondja ezeket a szavakat, de a tanítványok számára ez itt még nem belső bizonyosság. És mégis aztán néhány héttel később, meg néhány hónappal, meg évekkel később, meg talán az életük végén a tanítványoknak biztos, hogy azt mondják, igen, amit Jézus mondott, igaz. Tényleg jobb volt, hogy elment, és elküldte maga helyett a Szent Lelket. Amikor a Szent Lélek leszállt rájuk, amikor tapasztalták, hogy hogyan hatalmazta fel őket Jézus szolgálatának a folytatására, amikor tapasztalták, hogy hogyan hatalmazta fel őket a Szentlélek gyógyításra, szabadításra, az evangélium hirdetésére, amikor átélték, hogy a Szentlélek hogyan vezeti őket, és hogyan áll melléjük, hogy valóban nem maradtak egyedül. Amikor átélték, hogy a Szentlélek által hogyan árad ki a szívükbe Istennek, az Atyának a szeretete. Amikor látták, hogy a Szentlélek hogyan szállt le a pogányokra is, és hogyan lettek ők is Krisztuséi és Isten népének a tagjai. Amikor látták, hogy mi minden történik, akkor visszatekintve azt mondhatták, tényleg igaza volt Jézusnak. Jobb nektek, hogy én elmegyek. És jobb nektek, hogy az én lelkemet kiöntöm, kiárasztom ti rátok. Akkor már egyet tudtak érteni ezzel a mondattal. Ugyanez a kérdés, amit szeretném, hogyha itt lenne előttünk ma. Akkor Jézusnak ezeket a szavait halljuk. Jobb nektek, hogy én elmegyek, mert elküldöm magam helyett a pártfogót, a Szent Lelket. Akkor vajon a mi szívünk együtt dobban-e ezzel? Úgy is mondhatjuk, hogy vajon ismerjük annyira a pártfogót, a Szent Lelket, ő benne és ő általa Jézust, aki a Szent Lélek által jön el, van jelen, hogy azt mondjuk, sokkal jobb ez így. Vagy pedig ez a mondat, ez benne van a Bibliánkban, de sokat nem tudunk vele kezdeni. Eljött-e a pártfogó, és eljön-e újra és újra a Szentlélek hozzánk, hogy Jézusnak ezeket a szavait megerősítse bennünk. A Szentléleknek ez a jelenléte, a Szentléleknek ez az ismerete, ez nem egy kis bibliai vagy teológiai kérdés, hiány vagy nem hiány, hanem minden itt dől el. Egy példával élve, amit többen hallottak már, mert el szoktam mondani az Alfán is, amikor a Szentlélekről van szó, úgy tudjuk ezt talán átgondolni, vagy megérteni, hogy magunk elé képzelünk egy embert, aki felépít magának egy csodálatos házat, és amikor kész van a gyönyörű háza, akkor elhatározza, hogy berendezi mindennel, amivel csak lehet a mai világban, ami természetesen elektronikus mindenféle dolgokat jelent. Megvásárolja a hűtőszekrényt, a tűzhelyt, a villánytűzhelyt, a mikrohullámos sütőt, kisgépeket, nagygépeket, házi mozit, PC-t, meg mindent, amit csak lehet, és ami a mai világban ingere. És amikor minden elkészül, akkor beül a házába, és azt mondja, hogy most akkor a 16 kapcsolóból elkezdem nyomogatni, és én vagyok a király. De hát nem történik semmi. Nem történik semmi, mert nincsen áram a házban. És áram és energia nélkül ez a sok mai világ szemszájnak ingere nem ér semmit. Amúgy sem ér sokat, de így meg pláne nem ér semmit. A példa arra akar ráutalni, hogy a Szentléleknek, a pártfogónak az a munkája, amiről Jézus beszél. A léleknek a megelevenítő munkája, a léleknek az életadó valósága nélkül az összes bibliai ismeretünk, amit kívülről tudunk, pontról pontra szedünk, amit az életünkben ma is el tudunk mondani, hogy ezt nem így kell érteni, hanem úgy, ott ezt akarta mondani, vagy azt. Mindezek az ismeretek a lélek megelevenítő valósága nélkül nem érnek semmit. És ezért nagyon nagy kérdés, hogy hogyan ismerjük mi az Isten lelkét? És hogyan viszonyulunk Jézusnak ehhez a mondatához, hogy jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem, akkor nem küldöm el a Szent Lelket. És akkor olyanok lesztek, mint ez az ember, aki ott ül a házban. Lehet, hogy sok minden körülveszi, de mégis az egész halott. Ott van bennünk az, hogy vannak közöttünk emberek, mindig is vannak közöttünk emberek, akiknek nagyon-nagyon sok ismeret van a fejében, nagyon sok bibliai tanítás, nagyon sok minden, amint keresztül mentek, amit magukba szívtak az élet során, de ez az egész nem él. Vagy ott vagyunk azok is, akik azt mondjuk, hogy persze, ismerjük az Isten lelkét, de azért általában ennél is sokkal többet tudunk, mert már annyi prédikációt meghallottunk, meg annyi könyvet olvastunk, de azért van az életünknek egy jó terület, ahol sok mindent tudunk, és az nem él. És ebben a helyzetben lehet, hogy megpróbálunk ezek szerint élni, vagy megfelelni bizonyos elvárásoknak, és közben rájövünk, hogy nem megy. és nem örömöt, nem szabadságot tapasztalunk az Istennel való közösségben, hanem erőlködést, aztán keserűséget és kudarcot. A Szentlélek valósága az, aki megeredett. Vagy vannak olyan emberek, lehetnek olyan emberek közöttünk, akik már régóta azt mondják, hogy tulajdonképpen én oly sok mindent értek. Bennem összeállt a kép arról, hogy mi a kereszténység, hogy mi az, amit Jézus tett, hogy mi az, amire, mit jelent Jézus követőjének lenni. Kész. Kívülről jövök, de előttem ez kész. Látom, értem, és még azonosulok is vele. De mégsem tudok hinni. Mégsem tudok ebből semmit megtapasztalni. Mégsem lett ez az egész az enyém. Mégis valami alapvetően hiányzik. Jobb nektek, hogy én elmegyek, mert elküldöm a pártfogót, a Szent Lelket. A lélek az, aki megelevenít. Miért ennyire fontos a Szent Léleknek a munkája ma? Ma is. Ha Isten lelkének a munkáját még jobban meg akarjuk érteni, akkor annak kell elindulnunk, hogy a mennyei Atya közösségbe akar lenni velünk. Kezdettől fogva erre teremtett, ez az, ami összetört a bűnesetben, a vele való közösség, az egymással való közösség is persze. De onnantól kezdve Isten azon munkálkodik, hogy közösségben legyen az ő teremtményeivel. Akik elszakadtak tőle, akik fellázadtunk ellene, akik a magunk útját járjuk nélküle. Ez az állapot. A bűn, a halál, az elveszettség. És ezen az úton, ahogy ő közösségben akar járni velünk, egy egészen konkrét dolog történt. A történelem során a kellő időben eljön ebbe a világba. Jézus Krisztusban emberi testet ölt magára. Eljön, belép ebbe a történelembe, hogy közösséget találjon velünk. Konkrét időben, egy konkrét helyen. 2000 éve, Betlehemben. Az örökkévaló Isten belépett a mi világunkba. Belépett a mi emberi természetünkbe, a mi emberi valónkba, hogy közösséget vállaljon velünk. Hogy visszavezessen bennünket magához. És ebben a döntésben, ebben a lépésben a mindenható Isten a térnek és az időnek a korlátait öltötte magára. 2000 éve járt itt Jézus a Földön, egy konkrét időszakig volt itt a Földön, és egy konkrét helyen volt itt a Földön. Isten ebben megüresíti magát, eljön hozzánk, ez Istennek a kijelentése, önmagát kijelentette Jézusban a világ számára. Ez azért nagyon fontos, hogy nekünk ne kelljen spekulációkra, érzésekre, megvilágítási élményekre, benyomásokra, víziókra vagy hallucinációkra építeni, amikor az Isten ismeretről van szó. Tudni, ha nem történt volna meg, hogy Isten Krisztusban a történelem egy pontján emberré lesz, akkor ami nekünk maradna, hogy ki is ez az Isten, az spekuláció, érzések, élmények, tapasztalatok, emberi bölcsesség, de nem egy olyan konkrét kijelentés, hogy Jézus azt mondja, aki engem látott, látta az Atyát. Akarjátok tudni, hogy milyen Isten? Nézzetek rám! Aki engem látott, látta az Atyát. Ebben kijelentette magát Isten. Fogjuk fel, az örökké való ideig való lett. A végtelen végesé lett. Az Isten emberré lett. A mindenható Isten aztán a kereszten mindenki által legyőzötté lett. A dicsőséges Isten megszégyenítetté és megalázottá, megcsúfoltá lett. Az életnek a fejedelme a kereszten a halál martalékává lett. Isten kijelentette magát. Eljött. És benne megismerhetjük őt. De ha Isten ennyire konkrétan, egy személyben, a történelem egy pontján, egy helyen jött el, hogy egészen megismerhető legyen, akkor mit kezdünk mi ezzel? Máshol vagyunk, más kultúrában, 2000 évvel később. Ha Istennek az önkijelentése, hogy eljött, fogja lett a térnek és az időnek, mert Jézus ott és akkor élt, nem itt és most, akkor hogyan lehet ebben az egész emberiségnek szóló kijelentés? Hogyan lesz ez a miénk itt és most és ma? Amikor ez egy időponthoz, egy helyhez kötött mindez, ha valami ilyen, akkor az, hogy telik az idő, az egyre inkább a múltba visz. Ha visszagondolunk valamire történelemben, akkor bármit, akár a saját élettörténetünkben is, ha visszatekintünk, azt egyre inkább körülveszi az elmúlás szomorúsága, egyre inkább meghamisítja az évek múlása. Semmi nem olyan már, mint amikor átéltük, mint amikor ott volt, mint amikor megtörtént. Úgyhogy ezért nagy embereknek őrzik az íróasztalát, tollát, szemüvegét. Jézusnak nem nagyon őrizzük semmiét, mi. És idővel aztán legenda is kinő ezekből. Idővel nem csak az van, hogy milyen volt az a nagy ember, vagy híres ember, hanem legendák születnek körülötte. És ha Jézus nem mondja ezt a mondatot, és nem küldi el a Szent Lelket, akkor ugyanebben vagyunk. Akkor emlékezhetünk. Akkor visszatekinthetünk. Akkor csak néhány kiváltságos találkozhatott igazán Istennel. Akkor az evangélium az erkölcstan. Légy jó! Jézus ismeret az történelem. Ezt tette valamikor Jézus. Ez olyan lenne, mint a ház. Áram nélkül. De az, hogy Isten egészen konkrétan kijelentette magát, hogy ez ma egészen valóságos legyen nekünk, ezt a Szentlélek végzi el. A folyó, amely árad, az életnek a forrása, amely elindul az Isten dicsősége helyéről, és végig söpör, jelen van az egész világban, és itt közöttünk is. Hogy az Isten Szent Lelke egyszer csak elkezdi élővé, valóságossá tenni egyre mélyebben az életünk különböző rétegeiben azt, ami megtörtént Jézus Krisztusban, kereszthalálában és feltámadásában. Az Isten Szent Lelke mindig mélyebb és mélyebb rétegekben tudja az életünkben elhozni a keresztnek a győzelmét, a keresztnek az áldását. Az Isten Szent Lelke folytatja Jézusnak ezt a munkáját személyesen az életünkben. Úgyhogy ezért az ige arról beszél, és így menjünk tovább, hogy mi az, amit a Szent Lélek tesz. Sok mindenről beszél ezekben a fejezetekben. Itt a Szentlélek munkájának az egyik területéről beszél Jézus. Tudjuk éppen arról, hogy hogyan történik meg ez a kapcsolat ezzel a Jézussal a mában. Mit tesz a Szentlélek, hogy az a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt meghalt, itt járt, az ma egészen valóságos legyen a számunkra. Mit tesz a Szentlélek a világban? Jézus így fogalmazza, Szentlélek leleplezi a virág előtt, hogy mi a bűn, hogy mi az igazság, és mi az ítélet. Leleplez. A Szentlélek leleplez. Más szóval ezt úgy is folytathatnánk, hogy amit a Szentlélek cselekszik, az, hogy leleplez dolgokat, azaz megmutat dolgokat. Megmutat olyan dolgokat, amiket különben nem látnánk, vagy nem úgy látnánk. Lerántja róluk a lepret. Mindjárt látni fogjuk, lerántja rólunk a leplet. Ezzel együtt az is benne van ebben a szóban, hogy nem csak leleplez, hanem meggyőz, megfed, megítél. A Szentlélek tehát három fontos kérdésben, amelyről mindenkinek véleménye van, amely alapján nagyon sok minden az ember életében kialakul és formálódik, három ilyen kérdésben munkálkodik. Mi a bűn? Mit tartunk bűnnek? Mi az igazság? És mi az ítélet? A Szentlélek ezekről meggyőzi az embert. És ahogy a Szentlélek erről meggyőz, ezen keresztül kezdi el Jézust egészen közel hozni az emberhez és az ember szívéhez. Nézzük hát, mi ez a három dolog. Jézus azt mondja, a bűn az, hogy nem hisznek én benne. A Szentlélek meggyőz arról, hogy mi a bűn az, hogy nem hisznek én benne. Azaz Jézus szavaival mondva, a bűn lényege a hitetlenség, de ne essünk abba a hibába, hogy azt mondjuk tehát, hogy a hitetlenség azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten, van Jézus, vagy nincs. A hit kérdés a Bibliában az mindig kapcsolatról szól. Bizalomról. Így is fogalmazhatnánk, a Szentlélek leleplezi azt, hogy nem bízunk Istenben. Vagy azt is mondhatjuk, a Szentlélek leleplezi számunkra azt, hogy nem vagyunk vele kapcsolatban, nem bízunk benne, és ezért nem engedelmeskedünk neki. Mert a kapcsolatból mindig engedelmesség fakad. A hit, bizalom és engedelmesség. Azaz a Szentlélek azt leplezi le először, hogy az életünk mélyén van egy alapvető függetlenség. Egészen mélyen az van bennünk, hogy én nem adom oda magamat, nem szolgáltatom ki magamat az élő Istennek. Én nem adom ki önmagamat az Úr. Nemrégiben valakivel beszélgetve és imádkozva az illető, aki egy ideje Jézus útján jár, azt ismerte fel, és azt mondta ki, hogy én soha nem mondtam még ki azt, hogy Jézus Úr az életem felett. Azt igen, hogy Jézus ugye barátom. De az, hogy bárkinek azt mondja, hogy ő legyen Úr az én életem felett, ez még soha nem történt meg velem. Ez pont erről beszél, arról a függetlenségről, ami ott van bennünk. Ki az, akinek még kiszolgáltatjuk az életünket? Amikor Jézus azt mondja, a Szentlélek meggyőz a bűnről, és a bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az ezt jelenti. A függetlenségünk. Azért, mert azt mondjuk, hogy mi a magunk urai vagyunk. Vagy van egy másik gyökere ennek, azért, mert félünk. Félünk bízni. Félünk rábízni magunkat az élő Istenre. És amikor a Szentlélek elkezdi ezeket az életünkbe felhozni, és ezeket a dolgokat felkavarni, akkor nézzünk vele szembe. Mert mit tesz az az ember, aki amikor az Isten szent lelke felhozza ezt előtte, hogy tulajdonképpen én független vagyok, én nem bízom benne, igazából kívülről oké, de nem engedelmeskedem neki, és ezt elkezdi meglátni, akkor az ember sokszor azt mondja ezen a ponton, akkor köszönöm Jézus, egy kicsit legyél távolabb tőlem. Akkor köszönöm Szentlélek, de nem szeretnék én a te igéddel foglalkozni, én ebben mélyebbre menni. És szépen kiteszi Istent, Isten igéjét, Jézust az életéből. Ugyanaz történik, mint egyik-másik bibliai történetben. Akkor Jézus megszabadítja a gadarai megszállottat, és utána azt mondják a falu lakói, hogy menj el tőlünk. És tudjátok, hogy ez a hitetlenség, amiről beszél, hogy elküldjük őt, hogy függetlenek akarunk maradni, ennek mi a végső pontja? Amikor Jézust úgy küldjük el a végső elküldésben, hogy keresztre feszítjük. Jézus erről beszél. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Néhány óra is elfogják. És a következő napon keresztre feszítik. És a Szentlélek egyszer csak azt végzi el benned, amikor felismered, hogy ezek mozgolódnak benned, és mivel nem mered, vagy nem akarod rábízni magad, ezért kiteszed Jézust az életedből, egyszer csak rájössz arra, hogy ez semmi más, mint a keresztre feszítés. Egyszer csak rájössz arra, hogy igen, oka vagyok annak, hogy Jézus meghal a kereszten. Igen, az én hitetlenségem, az én függetlenségem, az én gyávaságom, az én lázadásom juttatja őt oda a keresztre. És egyszer csak a Szentlélek egyé tesz a megfeszített Jézussal. És amikor elkezd erről meggyőzni, megfeddeni, megítélgetni, azt gondolom, hogy szeretettel és szeriden, de határozottan és egyértelműen, akkor nagyon fontos, hogy engedjük. Engedjük. Azt mondja egy helyen Isten igéje, hogy Isten az, aki összetör, de meg is gyógyít. Aki megsebez, de be is kötöz. Engedjük, hogy az Isten lelke meggyőzzön a hűtlenségünkről, a bizalmatlanságról, az ebből fakadó engedetlenségeinkből, bűneinkből. Ennek a gyökere ez a belső bizalmatlanság, ez a belső függetlenség. A Szentlélek meggyőz a bűnről, és ezzel elvezetett Jézus keresztjéig. Aztán másodszor a Szentlélek megfeddi a világot igazság tekintetében. Az igazság az, mondja Jézus, hogy én az Atyához megyek. Az igazságot nagyon sokszor egészen máshogy látjuk, mint ahogy az valóban van. A világ igazsága ott és akkor, hogy Jézust elítélik. És ezt igazságnak látják a zsidó vezetők, nem annyira látja igazságnak, de azért belefér Pilátus igazságérzetébe is ez a dolog, és Jézust elítélik. És igaznak tartották magukat abban, hogy Jézust kivégzik. Jót tettek, azt gondolták, mindenkinek megvolt a maga indoka erre. A zsidóvezetők valóban törvényszegőnek tartották, bűnösnek. Az ember vak, meg van győződve az igazáról. De amikor az Isten szent lelke eljön, akkor elkezdi ő megmutatni az igazságot, ami nagyon más, mint amit mi korábban láttunk, és amit mi gondoltunk. A Szentlélek megítéli a világot igazság tekintetében. Az igazság az, mondja Jézus, hogy én az Atyához megyek. Nem csak meghalok a kereszten, hanem feltámadok, és az Atya maga mellé vesz. Azaz az igazság az, hogy ti, mondja Jézus, a világ megöltök engem, és azt gondoljátok, hogy ez az igazság. De az Atya feltámaszt engem, és ezzel igazol engem mindenki előtt, hogy én vagyok az igazság, és én vagyok az élet, mondja Jézus. És velem szemben nincs más igazság. Amikor a Szentlélek meggyőz a bűnről, akkor összetörünk, és utána a Szentlélek tovább visz és elvezet Jézushoz, aki a mi igazságunk lesz Isten előtt. És akkor gyógyulunk. De csak ha a Szentlélek meggyőzött a bűnről, jutunk el oda, hogy meglássuk Jézusban az igazságot. Ezzel szemben mi az önigazságunkon dolgozok, és hadd mondjak két olyan ószövetségi igét, amely leleplez bennünket. Az egyikben Jeremiás így szól, még ha lúgban mosakszol is, és a szappant pazarlod magadra, bűnöd akkor is szenny marad előttem. Így szól az én Uram, az Úr. Az önigazság útja, hogy megpróbáljuk magunkat rendbe tenni. És azt mondja, akárhogy próbáljátok magatokat rendbe tenni, akármi mindenre hivatkoztok, hogy ti mégis igazak vagytok, bűnöd szenny marad előttem. Mert nincs más igazság, mint amit Jézusban kapsz. A másik ige Ézsaiástól, mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk, mint a szennyes ruha. Minden önigazságunk. Hogy azért én mégiscsak ebben elég jó vagyok, meg oké, az ott van, de azért szolgálok, meg ezt csinálok, meg azt teszek, meg jó keresztény vagyok. Minden igazságunk szennyes ruha. De a Szentlélek meggyőz a bűnről, meggyőz az igazságról, hogy Jézus az Atyához megy, halálán és feltámadásán keresztül igazságot szerez nekünk. Isten előtti tisztaságot, igazságot. Isten előtt fehér ruhát ad ránk. Csodálatos, amikor a Szentlélek ezt elvégzi valakiben. És végigvezeti ezen az úton. És aztán a harmadik dolog. A Szentlélek megfeddi a világot, az ítélet tekintetében, az ítélet pedig az, hogy a világnak fejedelme megítéltetett. Ott van Jézus az utolsó éjszaka, hamarosan keresztre feszítik. És azt mondja, ebben az eseményben, amiben úgy tűnik, hogy e világ fejedelme győzelmet ül, és az Isten fia végérvényesen elítéltetett. Fordított dolog történik. E világ fejedelme, a gonosz, megítéltetett. E világ fejedelme lesz a vádlott, és e világ fejedelme esik megsemmisítő ítélet alá. Ehhez is az Isten lelkének a világossága kell, hogy ezt elhiggyük és meglássuk ma egy olyan világban, ahol e világ fejedelmének a munkái láthatóak nagyon is. Minden gonoszságban, minden erőszakban, minden fájdalomban, minden betegségben, minden halálesetben, minden igazságtalanságban e világ fejedelme gazdagon jelen van. És mégis azt mondja Jézus, hogy a Szentlélek megnyitja a szemeinket arra, hogy ő elítéltetett, legyőzettetett. Amiről azt mondja Pál apostol, hogy Isten lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Látni a sötétség erőit, látni a bennünket megkötöző erőket, látni a bennünket kísértő erőket úgy, mint ami már megítéltetett, mint ami legyőzettetett, mint amiben az, aki Krisztusban van, mint ami felett az, aki Krisztusban van, uralmat vesz, mert Krisztus feltámadt és legyőzte a halálból. Látjátok tehát, hogy Jézusnak a halála, a feltámadása, a győzelme az Isten szent lelke által jön el az életünkbe. És nem csak egyszer, ki azt mondja, hogy én már megtértem, túl vagyok mindenen, ébresztő. Ezek újra és újra történnek az életünkben. Az Isten lelke újra és újra meg kell, hogy győzzön bennünket a bűnről, a függetlenségünkről, vagy a félelmünkről, ami miatt nem tudunk bízni, és nem tudjuk magunkat kiszolgáltatni Istennek, és amiben meglátjuk, hogy a keresztre vetettük őt. Aztán utána újra és újra megmutatja az igazságot, hogy Krisztus feltámadt, és ő a mi igazságunk. És aztán újra és újra megmutatja ezzel, hogy legyőzte a gonoszt, legyőzte a sátánt, legyőzte a halált. Hát várjuk, kérjük az Isten szent lelkének ezt a megelevenítő munkáját az életünkbe így. Mert Jézus szavával már értjük, és együtt dobban a szívünk ezzel. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert elküldöm a pártfogót, a szent lelket. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt vagy, lelked által jelen vagy, élsz és uralkodsz. Örömmel, hálával fogadunk téged. Ó Jézus Krisztus, vannak közöttünk, akikkel arról beszéltél, hogy előttük van az a nagy lépés, hogy úrrá tegyenek téged az életükben. Sok mindent megtudtak már rólad, de még mindig úgy érzik, hogy kívül vannak. És lelked megmutatja, hogy a bizalom az, amire hívod őket. És a függetlenségük, a félelmük, feladása, ami a bűnnek a lényege. Így kérünk, Urunk, hogy hadd tudjuk mindannyian, akiket erre hívsz, meglépni a bizalomnak ezt a lépését, válaszul te neked. És kimondjuk most, hogy légy az Úr az életünk felett. És mi bízunk benned. Rád bízunk magunkat. Vigyél bennünket, te utadon. De vannak közöttünk, akik oly fájdalmasan meglátjuk. Nagyon-nagyon sokat tudunk, és mégis olyan kevés a szívünkben a szeretet. Sokat tudunk az evangéliumról, de olyan kevés, amit ebből meg tudunk élni. És ezért kérünk téged, Szentlélek Isten, hogy mutass rá a bűnnek, az igazságnak és az ítéletnek azokra a pontjaira, vetületeire, ahol meg akarod mutatni, hogy hol hívsz mélyebb kapcsolatba önmagaddal, Úr Jézus Krisztus. Hiszen azért árasztottad ki ránk lelkedet, hogy ő bennünk terrorat tegyen bizonyságot, hogy téged dicsőítsen, hogy téged magasztaljon. És a mi életünk akkor magasztal téged, ha átformálódik egyre inkább a te képedre. Így adjuk most magunkat te neked. Így könyörgünk azokért közöttünk, akik gyászolnak. Ébreszt, táplált bennük a bizalmat. A gyász, a fájdalom, a veszteség ellenére is. Imádkozunk a betegekért, akik itt vannak velünk, akik az otthonaikban vannak. Lelkeddel látogasd meg őket, a kétségbe esetteket erősítsed, a sötétség árnyait üzzed el. Világosságodnak angyalaival járj körülöttük, testi lelki értelemben gyógyítva őket. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nyaralnak. Uram, kérünk téged, hogy a te oltalmad, a te védelmed legyen minden testvérünkön, aki pihen. Semmi ne tudja megrontani ezt az időt az ő számukra. Betegség, baleset, és attól, hogy a nyaralás egymással és veled való feltöltődés legyen, ahol a szeretetben gazdagodnak meg a családok, egyház irántad és az egymás iránt való szeretetben. Így kérünk, Úr Jézus, végezz a munkádat bennünk, gyülekezetünkben, azért, hogy végezhess egyre inkább rajtunk keresztül a világban. És különösen imádkozunk most a lakótelepért, azért, hogy a te evangéliumod, jó híred eljusson kétségbe esett, összetört, reménytelen emberekhez. Imádkozunk a 66-os útért, a kiállításért, ami itt lesz. Azért, hogy buzdíts fel bennünket abba, hogy megtaláljuk, hogy kiket hogyan hívhatunk, hogyan lehetünk eszközeid abban, ahogy a lélek meggyőz bűnről, igazságról, ítéletről, azáltal, hogy a Bibliát bemutatjuk ismerősöknek, barátoknak, családtagoknak. Hadd tudjunk ezen keresztül is áldással lenni mások számára, az egész világ számára. Így kérünk, hallgass meg még a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké.